Én a legközelebbi élményeim a szüleimhez, azok gyakorlatilag a testvéremhez, azok a pillanatok, amikor áramkimaradás volt, és gyertyát gyújtunk, és nem tudom én, vagy játszunk valami társas játékot, vagy beszélgetünk, vagy kártyázunk, vagy valami. Nyilván gyerekként ez teljesen más, mint felnőttként. Hát az iszonyat nyomasztó lehet felnőttként ebben élni.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt, itt a Story Podcastban. Hello mindenki! Egy elég nehéz témával készültem ma. Gondolkodtam is rajta, hogy szeretnék erről beszélni, de arra jutottam, hogy szerintem ez is egy nagyon fontos téma, hogy a háborús történetekről beszéljünk. És itt ül velem szembe Kovács István filmrendező, számos kisfilm és a Szürke Senkik című tévéfilm rendezője, aki egyébként a legutóbbi kisfilmjéért Diák Oszkár díjat nyert. Szia Pista!
Hello, szia Dávid!
Köszönöm, hogy ilyen nagyvonalú voltál az időddel, hogy eljöttél beszélgetni, és külön nagyra értékelem, mert tudom, hogy nem szívesen adsz egyébként interjút, ha nincs semmilyen különös apropója.
Igen, igen. Hát akkor érdemes megszólalni, hogyha hogy van valami, szerintem.
Ha van mit mondanod, igen. És mivel a filmrendezői munkásságod során olyan sokszor meséltél háborús helyzetbe szorult, nem tudom, szerencsétlen kisemberek megható történeteiről, hogy úgy voltam vele, hogy keresve se találnék jó partnert, akivel a háborús tematikáról beszélhetnék. Mielőtt nagyon belemegyünk, hadd kérdezzem meg, hogy mostanában egyébként miket nézel, olvasol, milyen sztorikat fogyasztottál?
Most újra olvasom a Szigetek az áramlatban, Hemingway-től. Ez egy nagyon izgalmas könyv, szerintem az egyik legjobb Hemingway mű, ez volt talán az utolsó, azt hiszem, hogy ez volt az utolsó mű, amit már nem fejezett be, és utólag én úgy tudom, hogy talán a legjobb barátja meg a felesége, de nem vagyok benne 100%-ig biztos a történetben, hogy ők kicsit megszerkesztették, és aztán kiadták. És ez egy számomra egy ilyen elképesztő erejű könyv, ami tulajdonképpen a Hemingway tematika egyik fő eleme, ugye a halál, meg a gyász, meg ennek az elfogadása, megérinti természetesen a háború tematikáját is. Úgyhogy én ezt most újra elővettem, és elkezdtem olvasni. Nem hangzik valami túl könnyed olvasmánynak.
Nem szívverítő, igen.
Nem tudom, amúgy érdekes, mert gyerekkoromban kiégettem ezt a komédia iránti vágyamat, mert csak azokat néztem, tehát a Buzz Spencer Terence Hill, az gyakorlatilag szinte minden film megvolt nagyon sokszor, és egyéb más, ez a 80-as évek amerikai vígjátékait én imádom, tehát az egész 80-as évek a számomra egy ilyen non plus ultra kor, a tupírozott hajú cicanadrágos csajokkal, meg a neonfényekkel, meg a szintetizátorral, meg az őrült hajakkal, meg amit, tehát, hogy én ezt nagyon szeretem. Nem feltétlenül úgy nézek ki, de amúgy nagyon imádom, és
tegyük az egy fekete húdiban ülsz. Nem vagy kifestve, nem, fekete szemfestékkel, és igen, ez ennyire nem vészes a helyzet.
Igen, de a frizurám az passzol hozzá. Szóval nem, hát de nagyon szeretem, és ezek a vígjátékok megvoltak most így eszembe jutott a pénznyelőt, azt imádtam, a korai
Tom Hanks
igen. A korai Tom Hanks szerintem zseniálisak. És volt meg a másik, a úristen, mi volt a címa? Házi buli, vagy nem házi buli, mert a francia film volt.
Legénybúcsú.
Legénybúcsú. Hát igen, ez igen. Mennyire jó film. Én azon olyanokat asztaltam, te jó ég. Úristen, de nem láttam, mert szerintem 10-15 éve, mint ezt előveszem és megnézem újra, mert hát a szamárral való ökörködés ott leföl, meg a nem tudom, micsoda, az nagyon megmaradt.
Meg kellene néznem újra.
Na, hát nem tudom, gyerek fejje, ez nagyon viccesnek tűnt.
Akkor mentek nagyot a Walter Matthau Jack Lemmon fiának.
Igen, meg hát várjál, meg akkor ment óriásit az Eddie Murphy, a 48 óra, Beverly Hills zsaruk, igen, és ezeket nagyon szerettem. Úgyhogy ezek megvoltak nagyon sokat. Most is szívesen megnézem, ha találkozom vele a tévén, de úgy, amikor leülök, akkor már inkább ilyen drámaibb dolgokat szeretek nézni, amik úgy ütnek egyet az emberem. vagy nem tudom, tehát hogy épp egy ismerősen mondta ezt a mostanában beszéltünk, és akkor pont erről, hogy a filmekről, a filmezésről, és hogy valahogy ő fogalmazta meg, jó, hogy a filmém is egy kicsit olyanok, hogy ütnek, egy ilyen drámai ütés van bennük általában, és hát a saját ízlésem is erre fele megy. Én ezt valahogy úgy igénylem, amikor nézek olyan filmet, amitől nagyon várom, hogy adjon valamit, akkor ez az ütés, ez egy jó szó rá.
És ütés alatt akkor érzelmi impulzust vársz, nem?
Abszolút.
Ugye? Igen. Tehát hogy nem azt várod, hogy intellektuálisan
meg. Nem, és nem is az, hogy most nagy csinadratta legyen, meg nagy háborúzás, meg dirdur, meg ezért, tehát hogy nem feltétlenül a nem tudom én, a Hexori csak kedvenc háborús filmem, hogy így fogalmazzak, tehát, uh-huh. hogy zseniálisak az akciójelenetei, meg elképesztő, amit a Mel Gibson csinálott ugye rendezőként sokszor.
Melyik a kedvenc háborús filmed?
Hát, ami nagyon ilyen nagy benyomást tett rám, az mondjuk egy ilyen három film, uh-huh. ami az egyik ugye apámnak két kedvenc filmje volt, az egyik az Amarkord, a másik meg a Szarvasvadász. És hogy ez a kettő film, ez nekem nagyon korán megvolt, már szinte gyerek voltam még. Uh-huh. A Szarvasvadászt nem is értettem gyakorlatilag, csak ilyen nagyon...
De érezted.
Hát igen, tehát hogy az ember érzi, hogy valami fontosat néz, valami olyat lát, amit érdemes látnia, csak még nem teljesen értettem, hogy mit jelent a lengyel kisebbség Amerikában, aki elmegy Vietnámba harcolni. Tehát, hogy azért ez annyira nem volt meg. És az a Markort pedig, hát az egy őrült álom gyakorlatilag az egész, ami visszaemlékezés a gyerekkora. Szóval ezt kaptam apámtól, uh-huh. ez már megvolt, és hát ami nagyon fontos volt még, az egyik az Apokalipszis most, és érdekes egyébként elolvasni ugye a
regényt,
amiből adaptálódott tulajdonképpen, mert nyilván vizuális típusként nekem a film az sokkal intenzívebb élmény, de azért a nüanszai a regénynek az nagyon izgalmas. És a harmadik meg ugye a Klimovnak a Jöjj és láss, a Kamenci.
Na, ami, ezt felírom magamnak.
Hát nagyon, az egy, tényleg nem tudom jobban megfogalmazni, hogy ilyen pusztító erejű filmes élményem, tehát az egyik legerősebb hatást gyakorolta rám.
Szintén háborús történet.
Igen.
Azért is akartam veled a háborús történetekről beszélni, mert nekem még pár évvel ezelőtt is a háborús történet, ez azt jelentette, hogy amikor leültem a nagypapámmal szembe, aki isteni jó mesélő volt, akkor állandóan hozta ezeket a kaland történeteit a gyerekkorából, hogy 16 évesen hogyan szökött meg Félix Schwabként Németországba, és ott hogy segítettek nekik az amcsik, milyen kalandokon ment keresztül, mire visszajött, és nem, valahogy nekem most érdekes, figyeltem magamban azt, hogy most az elmúlt most 22 napja tartottam az ostrom Ukrajnában, és az elején döbbentem, figyeltem, hogy mi történik. Most már tényleg azon vagyunk inkább csak, hogy azt nézzük, hogy hol tudunk segíteni, és talán ez a szorongó érzés, ez megszűnőben van, de a háborús történetről szerintem mostantól picit más fog eszembe jutni, így, hogy tőlünk pár kilométerre, jó pár száz kilométerre zajlik ugyanez. Tehát, ha jól tudom, Szenten születtél, az akkori Jugoszláviában, és akkor ugye, most akkor gyorsan felsorolom, hogy talán 8 vagy 9 filmet készítettél, amiből azt hiszem 2 nem háborús tematikájú. Volt egy boxos rövidfilmed, zseniális betonzaj, mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, meg volt egy ilyen kis stílus gyakorlat a csúszópénz, azt hiszem.
Igen.
De aztán hogy lehet, hogy így végigmegyünk a filmeken, hogy bocsánat, az Idegenföld második világháborúban igen. játszódik, a Szürke Senkik tévéfilm az első igen. világháborúban, és volt egy dokumentumfilmed az asszonyok lázadása, illetve a legutóbbi filmed az Ostrom, amivel Diák Oszkárt nyertél, ezek pedig a Dészláv háború idején játszottak. Ezt most jól mondtam?
Fel? Így van, abszolút. Hát meg amit ugye együtt mi készítettünk, ami szintén egy második világháborús történet.
Ne beszélve régen, hogy a Call of Duty-hoz is Call készítettél Duty, animációs betéteket, tehát jeleneteket, hogyha lehet így mondani. Meg akkor mondjuk el egyébként, hogy én nagyon örülök, hogy dolgoztál rajta, és szerintem mindenki örül neki, még ha nem is tudja, hogy te dolgoztál rajta, mert például amit a cég összevágott a végén egy trélert, én amennyire emlékszem, annak a nyitóképe és a záróképe is olyan kép volt, amit a te jeleneteid közül vágtak ki, annyira hatásos jelenetek voltak.
Igen, hát a nyitóképe az legendás volt, azért sokat küzdöttem. Az a fagyott kéz.
A fagyott kéz, amiről felemelkedünk.
Igen.
A legendás fagyott kéz. Tehát hogy érzed, hogy vagy nem is tudom, hogy kérdezzem meg igazából tőled, de hogy tehát volt személyes érintettséged neked gyerekkorodban azért, mert ott nőttél föl a háborúval kapcsolatban, és valahogyan ebből táplálkozik az, hogy újra és újra ezek a történetek találnak meg?
Hát,
szoktál ezen gondolkodni, hogy miért újra és újra háborús tematikájú filmeket készítesz?
Nekem nagyon régóta érdekelt ez. Tehát én nekem, amit nem látta egyébként, az is egy háborús kis szösszenet, amivel felvettek az egyetemre.
Az a nagypapádnak a története alapján készült.
Nem is tudtam, hogy ezt tudod.
Elvégeztem a házi feladatot.
Szép. Igen, ez a nagypapámnak a története, ami annyiról szólt, hogy ők Pesten történt ez az egész. Ők itt voltak ugye az ostrom alatt, és amikor már az oroszok voltak bent, akkor volt egy ilyen krumplipucolás címén viszik el a nőket. És hát ezt azért mindenki tudta, hogy miről szól, és hát nem nagyon akarták, mert ugye neki volt egy lánytestvére, egy idősebb lánytestvére, és az apukájával laktak egy lakásba, és tulajdonképpen úgy úszták meg ezt az egészet, hogy letakarták egy pokróccal, és ráültek, mint hogyha egy pad lenne. És ugye az oroszok azok bejöttek, felforgattak mindent, nem találtak semmit,
ott ültek végig rajta.
És ez volt a sztori, és akkor én ezt picit átforgattam, egy ilyen vajdasági történetté alakítottam azért, mert azért bele akartam tenni azt, hogy én honnan jövök, és nagyon hasonló szituációk játszódtak. Ugye ezek attól jók, ezek a történetek, hogy univerzálisak, tehát, hogy itt nem az a lényeg, hogy az oroszok mentek be, hanem egyszerűen az, hogy egy kis emberként mit tudsz csinálni egy olyan helyzetben.
Egy ilyen fenyegető helyzetben.
Így van. Igen. Tehát ilyen szempontból mindegy, hogy a nácik mentek be, vagy a kommunisták abba a lakásba. És akkor én ezt átforgattam egy kicsit az újvidéki létre, ami ugye a 45 után következett, és akkor arról szólt, hogy tulajdonképpen a partizánok forgatnak meg egy ilyen lakást, ahol magyarok laknak.
És ezzel vettek fel az egyetemre.
Hát igen, akkor ez egy ilyen nagy lövés. Hát, hogy nem tudom, úgy voltam vele, hogy most valami olyat akarok megpróbálni, ami óriási falat nekem. Hát akkor azt sem tudtam még, hogy hova rakjam le a kamerát, csak így nagyjából volt a fejembe. És akkor ezt így megpróbáltam, és segítséget is kaptam emberektől, akik akár a sztoriban, akár technikailag segítettek, és akkor ezt megcsináltuk. És akkor ezzel végül felvettek az egyetemre. És akkor még nagyapám életben volt, és akkor megmutattam neki, és ez egy nagyon jó érzés volt, amikor ezt így látta.
Mit láttál rajta, hogy
hát,
mit váltott
ki belőle? Sok mindent szerintem, hogy kicsit megidézte a film egy pillanatra azt az egészet, ami történt vele, és ugye az emlékeit láttam rajta, és ezzel vesznek fel, tudod, egy olyan helyre, ahol mindig is akartam járni, tehát nekem az, ugye jogi egyetemre jártam előtte Szegeden, és ez egy fontos állomás az életemnek, mert nagyon sok mindent tanultam, nem is abban az értelemben, hogy jogi tantárgyakat, vagy a jogász életből is nyilván láttam dolgokat, de nem erre értem, hanem úgy az embernek ez az életszakasza, ez a 20 évtől, nem tudom, 25 éves koráig, vagy 18-tól 25 éves koráig, ez azért egy fontos tanuló időszak, és én ott nagyon sokat tanultam, meg nagyon fontos embereket ismertem meg.
Akkor sokat tanultam magadról is?
Na persze.
Megtanultad, hogy te filmes szeretnél lenni.
Igen. leginkább ez volt a, igen, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy uff, nem ez az, amit én szeretnék magamnak, és akkor végül ezzel a filmmel sikerült felvételt nyerni, úgyhogy valahogy ez a tematika, ez úgy az elejétől kezdve megvan. És hát nyilván az ember bevonza azt, amit szeret, vagy amiről talán tud valamit mesélni.
Amennyire emlékszem, a családod, ugye Zentán laktatok, és nem voltatok közvetlen háborús környezetben, vagy mondjuk, hogy nem lőttek rátok, viszont a fenyegetettséget azt te is átélted gyerekként, ugye valahol azt hiszem írtad, vagy
hallottam. Ez az asszonyok lázadásában elég sokat beszélek róla.
Amit te narrálsz, és ez egyébként ez hátborzongatóan jó volt egyébként a te hangodat hallani alatta, és nem egy profi narrátor, nagyon személyesítette ezt a történetet. És ugye igen, akkor ott mesélted, hogy ugye sokszor úgy mentetek haza, hogy tudtátok, hogy ti város részleteken nincsen áram, és akkor inkább nem hazamentetek, hanem igen, az egyik pajtásotokhoz, aki meg egy olyan helyen lakott, ahol van áram éppen azon a napon. Illetve ami még engem nagyon megfogott, hogy azt is mondtad, hogy tudtátok, hogy bármikor jöhet a behívó, édesapádat bármikor behívhatják a hadseregbe, és édesanyád mondta neked, hogy soha ne nyiss ajtót senkinek. És hogy egy ilyen rossz érzés alakult ki benned a csengő szó hallatán. Mindig szorongtál egy kicsit, amikor csengettek, hogy vajon ki lehet az.
Igen, hát ez itt nálunk, vagyis hát nálunk, tehát hogy itt úgymond Magyarországon ez a csengő frász, ugye ez az 50-es évek fekete autós időszakához köthető. Szóval itt is van valami hasonló. Szóval én ezt tapasztaltam meg én a 90-es években ott nálunk Jugoszláviában, hogy óvatosan, tehát hogy ne nagyon mozogjál bent, hogyha csöngetnek, és mennyi sajtót, ne is hallják, hogy bent vagy, és akkor ez nyilván megmarad azért az embernek évekig. Hát most már nem, most már ez nincsen természetesen, de sokáig ez megvolt kisgyerekként. Meg úgy nehezen fogja fel az ember a határokat, hogy mikor van még veszély, mikor nincs már veszély, akkor most 95-ben véget ért, vagy 96-ban ugye a január végén a Szarajevó ostromával, és akkor ez most itt vége van, de közben meg nem, mert ugye utána azonnal szinte a koszovói balhé elindult, akkor utána volt egy NATO bombázás, és igazából azt veszed észre, hogy gyakorlatilag gyerekkorodból 10 évet ebbe élsz le, hogy valakivel mindig van valami balhé, valami háború, valami, és akkor az egyik pillanatban áramkimaradások vannak, és akkor ez, amit említettél, hogy itt nem is tudom, azt hiszem, ezent a 2 vagy 3 ilyen körzetre volt felosztva, és akkor 4 óránként rotálódott, vagy 6 óránként, hogy hol van áram, és akkor úgy jártunk át szomszédokhoz, ismerősökhöz, akik a város másik részében laktak, és akkor ott volt áram, akkor ott beszélgettünk, nem tudom, jó volt. De az is jó volt, amikor otthon voltunk, tehát, hogy nyilván egy gyerekként ez teljesen más, mint felnőttként. Hát az iszonyat nyomasztó lehet felnőttként ebbe élni. Iszonyatosan nyomasztó. A gyerekként ez játék, ez mindenhoz hozzászokik az ember. Hát én a legközelebbi élményeim a szüleimhez, azok gyakorlatilag a testvéremhez, azok a pillanatok, amikor áramkimaradás volt, és gyertyát gyújtunk, és nem tudom én, vagy játszunk valami társas játékot, vagy beszélgetünk, vagy kártyázunk, vagy valami. Tehát, hogy ezek a mai napig nem úgy idézi fel az ember, hogy emlékszik minden pillanatára, hanem van egy érzés ugye a lelkében, hogy ez milyen volt, és miről szólt, és ez a dolog visszajön, amikor nem tudom én egy gyertyának a szagát érzem, amikor kialszik a gyertya, és megérzem, vagy amikor ugye fával tüzelt mindenki, mai napig is sokszor van, zentán még egy pár helyen fával tüzelnek, és hogy érzem a levegőben november-december környékén ezt az éget fának a szagát, tudod, és ez azért csomószor visszahozza ezeket az érzéseket. Tulajdonképpen a legnehezebb filmem, amit így átéltem, az Asszonyok lázadása. Az mindenféle szempontból. Az ember azt gondolja, hogy baromi könnyű lesz, tehát oda megy, felveszi ki gondol egy koncepciót előre, és hát az kiderült szinte azonnal, hogy amit én azt gondoltam, hogy a film csúcspontja lesz, meg a koncepció így fog működni, meg az nem működik, mert nem úgy volt.
A tankok.
Igen. Igen.
Hát gyorsan mondjuk el, ugye, tehát azt a történetet mutatjátok be abba a dokumentumfilmbe, hogy a 90-es évek elején kirobban a délszláv államok közti háború, és a Zenta környékén van egy kis falu, aminek mindjárt mondod majd a nevét.
Oromhegyes.
Igen, köszönöm, Oromhegyes. Ahol már elkezdett terjedni annak a híre, hogy a férfiakat egyesével viszik el katonának a háborúba, és természetesen ezek a magyar férfiak nem szerettek volna fegyvert ragadni, és idegen embereket ölni egy olyan állam kedvéért, ami pont most hullott szét pár napja. Ezért a közösség úgy dönt, hogy összegyűlnek a Zitzer klubban, talán 200 férfi és minden női hozzátartozójuk, és ezt abban a reményben teszik, hogy hogy ekkora tömegben összegyűlnek, akkor a tömeg erejével és az összetartással el tudják rettenteni a szerveket attól, hogy a férfiakat kényszerrel a frontra vigyék, hogy azok ott meghaljanak.
Én ezt nem is ismertem, ezt a sztorit. Tehát, hogy nagyon érdekes volt, mert ott éltünk Zentától, nem tudom én, talán 20 kilométerre van ez a kis falu. És erről a történetről nem is hallottam, és az Osvát Gábor, producer barátom mutatta ezt talán egy ilyen 20 éves megemlékezés keretein belül a HVG-ben még pár évvel ezelőtt talán egy ilyen kis hasáb volt. És így mutatta, hogy figyelj, majd hallottad ezt a sztorit, és így elolvastam, ott az ilyen pici kis cikk volt. Hát életemben nem hallottam ezt. És akkor utána annyira felkeltett az érdeklődésemet, hogy elkezdtem ezen gondolkodni, meg utána nézni. És akkor egyre érdekesebbnek tűnt ez az egész, ami ott történt. Mert valami olyan fura kezdeményezés indult meg, aminek nagyon nagy volt a tétje, és közben pedig elképesztő humora volt. Tehát a filmben még nem is jön annyira ki, az a fajta humor, amit ők használtak, az a szinte Woody elleni szarkazmus és őrült absztrakt humor, hogy ők ugye kikiáltották az ígyszert köztársaságnak, szellemi igen. köztársaságnak, aminek nincs területi igénye.
Igen, igen, egy virtuális állam.
És virtuális állam, és minden nap üléseztek, és törvényeket hoztak, és tehát, hogy így...
Ez üzengettek ugye az államnak.
Igen. Igen,
üzengett. Mikor válaszolnak
igen,
végre.
Igen, gondolták, hogy ez valami kölcsönös párbeszéd lesz valamilyen módon. Nem volt, de hát iszonyatosan érdekes volt, és tényleg ez a humor, amivel ezt átitatták, ez elképesztően tetszett nekem. De aztán persze, amikor az ember benne van a készítésben, akkor nagyon sokfelé ágazik le. Hát igen, nagyon sokfelé ágazik le, meg hát pont erről, amire elkezdtünk beszélni, hogy nagyon sok olyan dolog, amiről azt hiszed, hogy ez a sarokpontja lesz ennek a filmnek, és hogy itt lesz a nagy fordulat, és ide húzott fel az egészet, és szuper lesz. És aztán meg kiderül, hogy hát azért ez nem feltétlenül biztos, hogy úgy volt. És akkor ez egy döntés, hogy most akkor továbbra is azt mondod, hogy de ez így volt, meg nem tudom mi, vagy inkább meghagyod a nézőnek azt a kérdést, amit majd ő eldönt, és megmutatod az oldalakat, hogy ki hogy interpretálja ezt az egészet. És akkor én inkább ezt választottam, és lemondtam arról, hogy ez most egy óriás fordulópontja legyen egy filmnek, hogy erre húzzuk fel a történetet, mert azt láttam, hogy egyáltalán nem volt 100%-ig biztos benne. Én sem alkotóként, meg egyébként ők sem, akik ebbe benne voltak.
Igen, te sem mondhatod azt, hogy így történt, hiszen ők sem biztosak benne, hogy így történt.
Ami releváns volt, képet találtunk róla, hogy körbezárták, nem tudom én, X tankkal ezt volt a települést, fotó, volt egy fotója, amin egy darab
tank
három fa között. Igen, tehát, hogy azért ez nem volt egy nagy látvány a háborús Jugoszláviában, tehát én gyerekkoromból emlékszem arra, hogy csomó helyen láttam, tehát Vajdaságban, hogy tankok mentek át a Búzaföldön, át az autón, és mentek, majd át az autóúton, és mentek a maguk útjára valahova. Szintén emlékszem, amikor a kis Toyota Corollával mentünk, nem tudom én, Szabadkára, mert az egész családom amúgy Szabadkán született, ugye rajta meg a tesómon kívül, és akkor ez az Enta Szabadka útvonal, ez gyakorlatilag ez zötyögősen tetted meg, mert a tankok ugye, amikor közlekedtek az aszfalton, azok szétcsették az utat, és azok teljesen gyakorlatilag egy számolni tudtad a bukkanókat végig a lánctalpaknak, amit kialakítottak. Szóval, hogy ez nem volt egy olyan látvány, még nekem sem gyerekkoromban, hogy most húha, ott van egy tank három fa között, tudod.
Szóval ezt egy fotót... Nem hökkentett
hát
meg?
Nem, hát ezt egy fotón láttam, most érted, de ebből én nem tudtam azt a közvetkészítést levonni, hogy ez nem tudom, 40 tank körbevonta a falut, mert erről nem volt fotó.
Erről nem volt bizonyíték, igen.
Tehát, hogy erről nem volt fotó. Egy darab fotó.
Ilyen nagyon kedves humorral kezeltétek a filmben.
Hát próbáltuk igen valami.
És figyelj, nekem azt tetszett nagyon, hogy ahogy egyébként a legtöbb, vagy az összes filmednél, amit eddig láttam, nagyon végtelen kedvességgel és humanizmussal fordulsz a szereplőid felé. Én azt nagyon szeretem a te háborús tematikájú filmjeidnél, hogy mindig a kis emberek sorsáról mesélsz történeteket, hogy téged ez érdekel. Nem a nagyhatalmi harcok, nem a sólyom végveszélyben féle dirdurcsicsa érdekel téged, hanem az, hogy emberek hogyan képesek ezt túlélni, és egybe maradni lelkileg, meg mentálisan ilyen helyzetekben, és ezt így már lassan úgy érzem, hogy tényleg egészen jól körbejártad az életművedben.
Érdekes, hogy erről beszélünk, hogy életmű, és még nagy játékfilmem nincs is, tudod?
Nekem azért... a szürke senkik egy nagy játékfilm, én ezt úgy kezelem.
Hát igen, percre nincs annyira távol, igen.
És azért nem is tudom, ez lehet, hogy ilyen nemzeti sajátosság nálunk, hogy mi nem biztos, hogy mindenki szívesen néz háborús filmeket, mert hogy azért mi, ha visszatekintünk a történelmünkre, mi a háborúkat nem úgy éltük át, hogy ezek ilyen heroikus küzdelmek sorozata volt, hanem inkább ilyen nyomorúságos ostromok sorozata. És azért ez nem egy könnyű téma, mégis úgy érzem, hogy te valahogy megtalálod azt a balanszt, hogy van szív a filmjeidben, és valahogy tényleg azért kell végignéznem, hogy láthassam azt, hogy ezek az emberek megerősödnek, és próbálnak ezekben a helyzetekben is helytelni, és gyakran civilekről van szó, mint például az ostrom esetében, és nem katonákról.
Igen, tehát, hogy amit elmondta, az mindig az. Ez érdekel.
Tehát a kis embereknek a sorsa ezekben
az
nagyon nagyon
történetek. Tehát amikor van arra lehetőséget, hogy egy hajmosásban meg tudsz mutatni egy háború nyomorúságát, az szerintem mindennél többet ér. Tehát, hogy mármint, hogy ó, ez nagyon rossz, ez most is saját munkánkra, de hogy hogy egyszerűen amikor az apró emberi gesztusokkal tudsz elmesélni valami sokkal nagyobbat, az egy nagyon izgalmas feladat, és szerintem nagyon érdekelne biztos egy ilyen Spartacus szintű film, igen, óriás. Ilyet is nagyon szívesen csinálnék, mert érdekel akár rendezés technikailag az, hogy az ember hogyan rendez meg egy akciójelenetet, de közben ugye a lényeg az mindig az emberi arc. Tehát a film az egy dolgot csinál nagyon jól, ezt még a Szabó István mondta nekem az egyik ilyen kávézás alkalmával, hogy az arcon lévő változás az, amit a film meg tud mutatni. Az idő, ami az egyikből A-ból a B-be vezet, és ez az arc a legfontosabb, egy emberi arc.
Mert ahhoz tudunk kapcsolódni.
Igen.
És nagyon sokat figyeltek arra, hogy ne színezzétek túl a dramaturgiával a történeteket. Én legalábbis ezt látom, hogy figyeltek arra az egyensúlyra, hogy a háborús helyzetek is hitelesek maradjanak, vagy az, hogy egy ember hogyan viselkedik egy háborús helyzetben. Nincsenek felesleges hősködések. Ez tudatos, vagy egyébként ez tényleg nagyon sokat dolgoztak azon, és sokszor átmentek egy forgatókönyvverzió, meg forgatás, hát és minden hiteles maradjanak.
Rengetegszer. A realizmus az mindig nekem nagyon fontos volt. Nagyon, tehát hogy nyilván fikciót csinálunk,
igen.
De azért mindennek meg kell, hogy legyen egyszerűen a realizmusa és a kötődése a valósághoz. Pláne, hogyha egy olyan dolgról csinálsz filmet, mint a, nem tudom, első-második világháború, vagy esetleg a délszláv konfliktus, szarajevói ostrom. Itt azért vannak olyan adatok, amiket figyelembe kell venni, meg olyan történések, amiket tudatába kell lenni, és úgy kialakítani egy történetet, hogy az ne legyen sose öncélú. Tehát úgy váljon fontos a történet, hogy az a maga keretei között abszolút beleilljen abba a világba, amiben játszódik. Nyilván itt nagyon sokszor olyan kérdések is felmerülnek, ami mindig egy ilyen fejtörést okoz, hogy de hát, ugye fikciót csinálunk, és nagyon sokszor a dráma ezt meg azt megköveteli, és akkor itt kell megtalálni azokat a megoldásokat, ami mind a kettőre működik. Tehát nem feltétlenül voltak ilyen típusú felderítő osztagok az első világháborúba, tegyük fel.
Oké, mint a Szürke senkiknél.
Így van. Igen. De nem ez volt a lényeg. Uh-huh. Tehát nem itt dől el az, hogy ez a film, igen, hiteles emberi történetet mesél el, vagy nem.
Szuper. A legutóbbi rövid filmed az Ostrom a háború sújtotta Szarajevóban játszódik. 1994-et írunk, rengeteg civil lakik még mindig az Ostrom alatt álló városban, de sehol nincs víz, ugye? És a főszereplőnő úgy dönt, hogy szeretné csak egy estére újra a nőnek érezni magát. És ahhoz, hogy meg tudja mosni a haját, megpróbál ugye vizet szerezni. Viszont, ahogy mondod, annyira szépen leírja ez az egyszerű kis motiváció, meg a tét, hogy mi mindent megtesz érte a nő, borzalmas helyzetekbe kerül, hogy csak egy picit újra embernek érezhesse magát, hogy nagyon könnyű menni vele. Neked mi volt a fontos ebben a történetben, vagy hogy talált meg téged ez a sztori?
A tanárom a Németh Gábor, aki író és dramaturg tanárunk volt az egyetem alatt, és barátomnak is mondhatom. Még a Betonzajt csináltuk, amikor elmesélte egy történetet, amit ő egy vajdasági memoárban olvasott, és ez egy, nem tudom, 5 mondatos memoár volt, ami arról szólt, hogy egy nő egyedül él Szarajevóban, az ostromlott Szarajevóban, egy lakásban, és egyszerűen újra szeretné úgy élni az életét, mint régen, szeretne megmosni magát, és leereszti a radiátor vizét, fürdőkádba belefekszik, majd nagyon gyorsan utána sebek keletkeznek a testén. És ennyi volt a történet. De ez annyira megható volt számomra, meg annyira erős volt, és annyira képviselte azt a fajta gondolkodásmódot, amit gondolok a filmkészítésről, hogy amit meséltem is, hogy apró dolgokkal hogyan mesélsz el valami sokkal nagyobbat. És hát ez tényleg egy 4 fal között játszódó valami, ami abszolút elvisz téged egy olyan helyre, amit emberi képzeletben, hát egyszerűen az is, ami most Ukrajnában történik, és az ember nézi élőben, gyakorlatilag, hát ez felfoghatatlan. És valahogy azt éreztem, hogy ez a 4 fal között lejátszódó történet, ez tud valamit hozni, visszahozni abból a szörnyűséges élethelyzetből, a szituációból, amit akkor átéltek, mert erről viszont kell beszélni. Tehát érted, a háborúnak a realitása az iszonyat közel van. Tehát a nagyhatalmi politikáktól kezdve a kistérségi politikákig mindenhol egy pillanat alatt kirobbanhat egy olyan feszültség, amit utána nem tudsz egyszerűen kordába tartani. Hát a délszláv háborúnak ez a története. Uh-huh. Persze ezek évekig gyülemlenek ezek a feszültségek a felszín alatt, de aztán nagyon gyorsan kirobbannak, és nagyon gyorsan túlnőnek az embereken, és a politikusokon is egyébként.
Tervezel mostanában újra olyan történetet elmesélni, ami háborús környezetben játszódik?
Hát a mi tervünk most tulajdonképpen az Ostrom nagyjátékfilm verziója. Tehát mi azon dolgoztunk az elmúlt 2 évben, hogy ebből a történetből hogyan tudunk egy nagyjátékfilmet csinálni, mert amikor befejeztük a kisfilmet, és ugye megvolt ez a köre a világban, a különböző fesztiválokon, azt hiszem 2018 karácsonya volt, és egyszerűen ott ültem otthon, és így azon gondolkoztam, hogy engem mindig érdekel ez a nő, hogy ebben sokkal több van ebben a történetben, hogy
az Ostrom főszereplő
nője. Igen, hogy egyszerűen ki ez a nő, mi az előélete, hova tart ez a pillanat, amit mi megmutattunk és kiragadtunk. És a másik pedig az, hogy az a gondolat is bennem volt, hogy én úgy megmutatnám ezt egy nagyobb közönségnek, mint egy kisfilmes közönség.
Mm. Van ebben egy nagyobb történet is, amit jó lenne, hogyha többen is látnak, és ezzel teljesen egyetértek.
És hát ami meg itt közben történik a világban, az pedig abszolút arról beszél, hogy ezt nem a szőnyeg alá kell söpörni, hanem ezt fel kell dolgozni minél több helyen.
Ez egy nagyon fontos gondolat, amit mondtál, és szerintem ez lesz most a végszó. Pista, nagyon szépen köszönöm,
hát
hogy
tudtunk szívesen
beszélgetni. Lejárt az időnk sajnos, itt már kopácsolnak az ajtón, hogy mennünk kell. De nagyon drukkolok, hogy összejönnek még ezek a történetek. Nagyon szépen köszönöm ezeket a sztorikat neked.
Nagyon szívesen. Öröm volt itt lenni.
Sok sikert.
Köszönöm. Cool.
Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.
Az a baj, olyan gyorsan elmegy az idő, hogy alig tudsz beszélni valamiről, igazából, érted? Ah!